Szép jó napot mindenkinek, kérem, hogy foglaljanak helyet. És elkezdjük a mai órát azzal, amit ígértem, hogy a mai órán azzal fogunk foglalkozni, hogy adott egy GV csúcshalmazzal, élhalmazzal egy gráf. Általában irányítottra fogom mondani a dolgot, könnyen átfordítható irányítatlanra is. Amit most még felteszünk, hogy az éleknek van egy hossza, tehát van egy súlyozás, ami mondjuk C betűvel jelölök, azaz él, minden egyes élhez hozzárendel egy valós számot. Lehet negatív is, lehet 3,28, bármi. És amire kíváncsiak vagyunk, az az, hogy mondjuk azt akarjuk, hogy a gráfban egy adott csúcsból, mondjuk innen az egyetemről, valahova el akarunk jutni, mondjuk a lehető legrövidebb idő alatt. Tehát mondjuk legrövidebb idő, vagy legrövidebb út. Hossz alatt akarunk eljutni. De ez a C súly, ez bármi más is lehet, mondjuk idő meg hossz esetében nyilván ez pozitív, vagy hát legalább nem negatív, de különböző feladatoknál van értelme annak is, hogy ennek legyen lehessen negatív értéke is, és akkor arra is fel akarunk készülni. Tehát absztrakt módon azt akarjuk megoldani, hogy valahogy két pont között a gráfban mi lesz a legrövidebb út, abban az értelemben, hogy mi most azt fogjuk nézni, hogy a gráfban úgy fogom hívni, legalább eleinte, hogy legrövidebb mondjuk élsorozat, ahol is tehát két pont között, ahol az élsorozat hossza az a benne levő élek súlyainak összege. Tehát vesszük azokat az éleket, amik alkotják az élsorozatot, és összeadjuk a hozzájuk tartozó súlyokat. Tehát ez a C, ez a súly. Na most, az első kérdés az, hogy egyáltalán van-e ilyen, hogy legrövidebb élsorozat? Hát erre az ember azt mondja, hogy ez attól függ. Nézzük a következő kis egyszerű példagráfocskát, hogy kiindulunk innen, ennek az első élnek a súlya az mondjuk 10, aztán ide megy 2, oda megy 3, megy tovább még mondjuk 5, és itt jön vissza mondjuk mínusz 7,5. Akkor mi lesz a legrövidebb élsorozat, ami innen a bal széléről a jobb szélére elvisz? Hát, hogy csináltam azt, hogy megyek, hogy 10, meg 2, meg 3, meg 5, az 20, igen. Köszönöm. De hát ugye ehelyett azt is csinálhatom, hogy itt egyszer körbe megyek, és úgy megyek tovább. Megéri-e körbe menni? Hát persze, hogy megéri, mert azt mondom, hogy 10, meg 2, meg 3, meg mínusz 7,5, meg 2, meg 3, meg 5. Az ugye kevesebb, mint amikor csak így a felső úton mentem, hiszen a körben, amit körbe megyek, az a 2, meg 3, meg mínusz 7,5, ez negatív súly, tehát ez egyszerűen csökkenti a dolgot. Na de akkor semmi nem akadályoz meg engem, hogy kétszer is körbe menjek, mert akkor még többet nyerek, de még pont kétszer, mehetünk körbe 10-szer is, az még jobb lesz, és akárhányszor. Tehát ez egy olyan eset, hogy itt nincs legrövidebb út, vagy legrövidebb élsorozat. Mondjuk A-ból B-be. Tehát óvatosan kell bánni a dologgal, mert lehet, hogy nincs is megoldás. Na most, ami világos módon, ami a gondot okozza itt, az ez a kör, amiben, hogyha összeadom az éleket, akkor ez negatívra jön ki. Világos, hogy akárhol van egy ilyen kör a gráfban, érdemes oda menni, mert ott nyerünk. Tehát csak az olyan gráfokra van értelme legrövidebb élsorozatról beszélni, ahol ilyen nincsen, tehát ezt föl fogjuk tenni mostantól, hogy feltevés az az, hogy nincs negatív súlyú kör. Negatív súlyú kör alatt persze megint azt értem, hogy ha kör éleinek a súlyait összeadjuk, akkor az ne legyen negatív. Na most viszont, hogyha nincs ilyen, akkor kérdés az, hogy érdemesebb valaha is körbe mennünk, vagy érdemesebb egy egyszerű utat választani. Ha nincs negatív súlyú kör, most ha veszünk egy pozitív súlyú kört, azon érdemes körbe menni? Nyilván nem, ha az ember a minimális össúlyára törekszik, mert az csak hozzáad a dolgokhoz. Hát még egyedül még az a kérdés, hogy mi van, ha van egy nulla össúlyú kör, azon érdemes körbe menni? Hát az úgy nagyjából mindegy, ugye, mert az nem növeli a súlyát. De minden esetre, ha föltettük ezt, hogy nincs negatív súlyú kör, akkor igazából mondhatjuk azt, hogy mi nem is akarunk körbe menni, tehát ahelyett, hogy élsorozatról beszélünk, ehelyett egyszerűen beszélhetünk legrövidebb útról is. Tehát egyszerűen az van, hogy egy pozitív körön ugye nem megyünk, nem megy körbe a legrövidebb út, legrövidebb élsorozat. És egy nulla súlyú körön körbe mehet, de nem muszáj. De van olyan legrövidebb is, ami nem megy körbe. Ami nem megy körbe. Tehát, hogyha föltesszük azt, hogy nincsen negatív súlyú kör, akkor igazából az, hogy legrövidebb élsorozatot, vagy legrövidebb utat keresünk, az mindegy, és ezért mostantól úgy is fogok a dologra hivatkozni, hogy legrövidebb utakat keresünk. Tehát akkor most az lesz, hogy legrövidebb élsorozat, legalábbis a hossza az ugyanannyi, mint egy legrövidebb út. És akkor mostantól arról fogok beszélni, hogy legrövidebb utat keresünk gráfban. Na most, ez úgy alapvetően, ugye, hogy mik között kereshetünk legrövidebb utat? Lehet azt keresni, hogy két konkrét pont között. Tehát a változatok hogy adott AB csúcsok között. Tehát hogy lehet reggel leggyorsabban bejutni az egyetemre? Otthonról az egyetemig. Fix. Mind a két vége fix. Az is lehet kérdéses, hogy megmondom a kiinduló pontot, és hogy lehet onnan eljutni akárhova? Tehát adott A eleme B, és akkor A-ból a többi pontba. Tehát az egyetemről az ember nem csak haza akarhat menni, hanem moziban, meg sok minden másfelé, mindenhova akarom tudni, hogy mi a legjobb út. És hát persze, hogyha sokat jár az ember a városban, akkor az is kérdés lehet, hogy egyszerűen tetszőleges két pont között. Ami tehát azt jelenti, hogy az összes pontpárra meg akarom határozni, mi a legrövidebb út. Mondjuk egy taxis az jó, ha tudja, nem biztos, hogy használja, de jó, ha tudja. Tehát van ez a három változatú feladat, három különböző feladat. Most igazából az algoritmusok azok a másodikra, illetve a harmadikra vannak, mert az, hogy nehéz egy konkrét A-ból kiindulunk, az még rendben van, de hogy egy konkrét B-be elérkezni, hogy mi a legjobb, azt leginkább úgy tudja az ember, hogy menet közben, hát vagy az összes többi pontban, vagy legalábbis nagyon sok minden más pontban is kiderül, hogy mi a legrövidebb út. Ezt majd látni fogjuk. És aztán látunk majd őt is, amikor tetszőleg és két pont között megy. Na most, ugye ezt már múltkor említettem, hogy hogyha súlyok vannak, akkor a MoHo algoritmus az nem lesz jó erre a feladatra. Tehát a MoHo legalábbis abban az értelemben, akármilyen értelemben, de az nem jó. Tehát a következőt nézzük. Tehát mit jelenthet az, hogy MoHo algoritmus? Egyrészt nézhetjük azt, hogy vegyük a legkevesebb élő utat. Hát az nyilván nem feltétlenül lesz jó, mert lehet, hogy az a kevés élen nagy a súly. Tehát mondjuk egyszerűbb azt nézni, hogy mondjuk A és B között, tehát az első változatú feladatra, azt mondja, hogy a legkevesebb élő út az nem jó, nem feltétlenül, mert hát ugye lehet az, hogy az A-ból a B-be egy répésbe eljuthatunk, de a 100 hosszal megy, és lehet, hogy 3 élben meg eljutunk oda összességében rövidebben. Tehát nyilván nem érdemes a legkevesebbet. Most kérdés az, hogy érdemes-e úgy indulni az A-ból, hogy a legkisebb súlyú élen indulok el. Az jó-e? Legkisebb kiinduló élet választani. Az sem lesz jó. Hát mert az egyszerűen csak egy kicsit kell módosítani az előzőt. Induljon ki belőle egy egysúlyú él, aztán jöjjön a százas. És induljon ki belőle egy kettősúlyú él, meg mondjuk még egy kettes, meg mondjuk még egy kettes. Tehát nyilván nem itt az alsó út a jobb, és az nem a legkisebb, hanem a legjobb éllel indul. Tehát ez valahogy nem egy olyan lokális dolog. Viszont a múltkor emlegetett dinamikus programozásos technika az itt is jó lesz, csak ügyesen kell csinálni. Akkor először mutatok egy olyat, ez két úriember, Bellman és Ford nevéhez fűződik, tehát itt azt akarjuk csinálni, hogy adott a G-gráf. Mondjuk az egyszerűség kedvéért tegyük azt fel, hogy a csúcsok eleve meg vannak számozva, tehát a csúcshalmaz az 1-2n számok. És mondjuk úgy számoztuk meg, hogy tehát vannak a súlyok, tehát van ez a C, ami súlyokat rendel az élekhez, úgy, hogy nincs negatív kör. És a feladat az, hogy az egyes pontból, az egyes csúcsból a többibe a legrövidebb utak meghatározása. Azt írom, hogy utak hossza, mert első közelítésben úgyis csak ennyit fogunk csinálni. Tehát itt most akkor Azt akarjuk, hogy adott van egy kijelölt csúcsunk, tehát ez a kettes típusú feladat, hogy adott egy csúcs, abból akarunk az összes többibe a legrövidebb utat meghatározni. És hát az ötlet a következő, hogy hát ugye egy csúcsból egy másikban nagyon sokféle út vezethet. Tehát megint arról van szó, hogy valami egyszerűbb részfeladatokat kell találni, amikből aztán ez össze fog állni később. A Bergman és Fordnak az ötlete az az volt, hogy nézzük azt, hogy először nézzük csak azokat az utakat, amik egy élből állnak, ebből mondjuk a nagyon sokféle nincsen. Aztán akkor nézzük a legfeljebb két élő utakat, és így tovább. Tehát a részfeladatunk az az lesz, hogy a legfeljebb valahány K élő utakat nézzük. És ehhez, tehát rögtön rajzolom inkább a táblázatot. Tehát, hogy azt akarjuk csinálni, hogy mondjuk vannak a csúcsok, egytől ennék. Az osztopokat, azokat azzal akarom megsorszámozni, hogy hány éle lehet az útnak. Hát annak nagyon sok nem lehet, ha n csúcsunk van, akkor az legfeljebb n-1-ig mehet. És akkor az i-edik csúcsnál a k-dik elem, ez itt az akar majd lenni, hogy a, tehát mondjuk úgy hívom, hogy TIK, az a cél, hogy ez legyen az, hogy az egyből I-be menő legfeljebb K élő utak minimális hossza. Jó, tehát korlátozzuk azt, hogy hány élet veszünk figyelembe. Tehát vegyük észre, hogy amire szükségünk van, az micsoda. Tehát mi az, ami megválaszolja a feladatot? Ugye hát minket minden csúcsba érdekel, az összes lehetséges út közül a legrövidebb, hát az minden út az legfeljebb n-1 élből áll, tehát akkor ez egyszerűen az utolsó oszlop lesz a válaszunk. Tehát akkor ugye a válasz, az az utolsó oszlop. Annak az i-edik eleme az pont azt mondja meg, hogy az i-be mi a legjobb úthoz. És akkor hogyan tudjuk kitölteni ezt a táblázatot? Hát hogyan kezdjük el? Hát hogy néz ki az első első oszlopot nézzük. Ugye az első oszlop az a legfeljebb egy élből álló utak közül a minimálisnak a hossza. Hát ugye az egyes pontból indulunk, tehát hogy saját magában nyilván nulla lesz, nulla hosszan el tudunk oda jutni. És általában a TI 1, az tehát akkor ugye nulla az I egyenlő 1-re, a súlya az egyből az i-be menő élnek, ha az egyesből az i-be megy egy él. És hát ugye nincs igazán ilyen út, és ezt akkor kényelmes, hogyha azt mondja az ember, hogy de végtelent ír be, mert akkor kevesebb esettel kell bajlódnia. Tehát az valami óriási nagy, ha az egyből az i-be nem megy él. Tehát egyszerűen az első oszlopban ott van valami értelmes szám, ahova az egyes csúcsból megy él. És aztán hogy tölti ki az ember tovább a táblázatot? Ha már néhány oszlopunk megvan, akkor hogyan jön a következő? Tehát most nézzük a kádik oszlopot. Hát ugye ez azt kell megmondanunk, hogy tehát a TIK-hoz, hogy az egyes csúcsból az ijedik csúcsba hogyan tudunk legfeljebb K lépésben, legfeljebb K éllel eljutni, úgy, hogy ráadásul még minimális is legyen a súly. Hát hogyan lehet eljutni? Hát, hogyha van egy ilyen legfeljebb K hosszú utunk onnan oda, akkor annak van egy utolsó előtti pontja. Tehát van ez a J. És akkor mit lehet mondani? Hát, hogy az 1-től a J-ig hogyan kell eljutnunk? Nyilván legfeljebb K-1 éllel, és nyilván a minimális össúllyal, minimális súllyal. És utána még van ez az egy darab élünk. Tehát a dolog az úgy fog kinézni, hogy azokat az eseteket vesszük számba, és nyilván ezek közül a legkisebbre van szükségünk, tehát a minimuma lesz annak, hogy vesszük azt, hogy a T J K-1 plusz a C J I. Tehát ugye ez megfelel annak, hogy a J-be legfeljebb K-1 éllel elmegyünk, és aztán ez itt még ugye a plusz egy él. Ez itt az utolsó éle a dolognak. És hát ez eléggé világos, hogy a legkisebb, legfeljebb K élő utat úgy kapjuk meg, hogyha minden lehetséges J-re ezt végig próbáljuk, tehát a minimum az itt az összes J-re megy, vesszük az, tehát mindegyiket kipróbáljuk azt, hogy mi lehet az utolsó előtti pontja az útnak. Mi lenne, hogyha az 5-ös lenne az utolsó előtti pont, mi lenne a 15-ös, mi lenne a 8-as, és így tovább végig próbáljuk. És hát mindig elmegyünk a már ismert optimális módon, ugye egyel kevesebb, kisebb lépéskorláttal, plusz megtesszük az utolsó lépést annyi súllyal, amennyi súlya van neki. Na most persze ennek a dolognak úgy van értelme, hogyha a J-ből I-be itt tényleg van egy él. Ugye, hogyha a J-ből I-be nem vezet él, akkor nem lehet a J az utolsó előtti pont. De ezt lényegében, ha az ember ezt a formulát hogy értelmesen olvassa, akkor ezt megoldottuk azzal, hogy ahol nincs él, oda végtelent írtunk ebbe a C-be. Mert akkor itt arról van szó, hogy valami szám plusz a végtelen, nyilván nem ő lesz a minimális, ha egyáltalán van lehetséges. És akkor ez az algoritmus, vagy hát ez a kitöltési szabály. És hát akkor lényegében, amit itt most itt szóban elmondtam, ugye az volt, hogy állítás, hogy ez jó. Tehát valóban, azaz valóban a minimális úthosszat találja meg. Hosszát határozza meg. És mindez hány lépésből áll az algoritmus, ezt gondoljuk meg. Hát, hogy mi történik? Megint kitöltünk egy táblázatot. Tehát a lépésszám. Ugye van egy n-szer n-1-es táblázat. Ez a táblázat mérete. És egy elemet azt hány, táblázat egy elemét azt hány lépésből tudjuk kitölteni? Ugye mit kell hozzá csinálni? Venni kell ezeket a lehetőségeket, és meg kell keresni közük a legkisebbet. Hány lehetőség közül választunk itt? Maximum. Hát én azt mondtam, hogy minden J csúcsra ezt végig kell nézni. Tehát az lényegben N, vagy hát N-1 lehetőségben nyilván az egyes csúcs önmagában nem nagyon izgalmas. De ez lényegében N lehetőség van. Van N darab számunk. És az N darab számnak közül a legkisebbet, a minimumát, azt hány lépésben lehet megtalálni vajon? Hogyan találja meg az ember N szám közül a legkisebbet? Hogyan? Adott n szám, keressük a legkisebbet. Hogyan lehet ezt megtalálni? Igen? Tehát az volt a nagyon helyes gondolat, hogy azt csináljuk, hogy olvassuk szépen ezeket a számokat, vagy határozgatjuk meg őket szépen sorban, és egy változóban eltároljuk az eddigi legkisebb értéket. És az új értéket mindig ahhoz hasonlítjuk, hogyha az új érték kisebb, akkor lecseréljük az aktuális legkisebbet. És hát akkor ez hány összehasonlítást igényel? N, mondják egyesek, pontosabban. N-1, mert az első elemnél még semmit nem kell hasonlítani. Tehát az első elem magában a legkisebb lesz. Tehát akkor ezen szerint ugye a minimum meghatározása ugye, hát mondjuk azt, hogy N elem közül ugye ez megy N-1 összehasonlítással. Jó, oké. Házi feladat az, hogy ennél kevesebben nem is lehet megcsinálni, tehát N-1 ezt tényleg kell is hozzá. De most egyelőre elég az, hogy nekünk van egy ilyen algoritmusunk, ami tehát N-1 összehasonlítás kell, és persze ki is kell számolnunk ezt az N darab számot. Tehát ez azt jelenti, hogy egy elem kitöltése, az ordó n, tehát lineáris lépés, mert n darab dolgot ki kell számolnunk, meg kell közülük találni a legkisebbet. És hát ez a táblázat minden elemére meg kell csinálni, tehát ez azt jelenti, hogy akkor ez összesen, ott van n-szer n-1, ami ugye lényegben n négyzet, tehát van egy ordó n köbös algoritmusunk. Na most, persze itt is érdemes észrevenni, hogy persze nincs szükség arra, hogy az egész táblázatot megtartsuk, nyilván tartsuk, ha csak az úthosszakra vagyunk kíváncsiak, mert megint csak elég az aktuális oszlop meg az előző. De mire van akkor szükségünk, hogyha nem csak az úthosszára vagyunk kíváncsiak, ugye most ezzel, amit eddig elmondtam, az úthossza van meg. De mit kell akkor csinálni, hogyha nem csak az úthosszára vagyunk kíváncsiak, tehát nem tudom, ki mennyire örül egy olyan útvonalválasztó vagy javasló programnak, ami, ha megkérdezi tőle, hogy kell ide, vagy mennyi idő alatt lehet innen oda eljutni, akkor azt mondja, hogy 22 perc, de nem mond semmit, hogy hogyan. Tehát ugye nyilván az embert igazából az is érdekelni, hogy mi ez a legrövidebb, vagy legalábbis az egyike, hogyha több ilyen is van a legrövidebb utaknak. Na most erre az a trükk, hogy persze az ember mindig nyilván tarthatná a teljes utat, de arra nincs szükség. Elegendő ezt az utolsó előtti csúcsot mindig megjegyezni. Tehát egyrészt a megjegyzés, megint a szokásos, hogy nem kell az egész táblázat. Az egész táblázat, ha csak az úthosszakra vagyunk kíváncsiak, ha csak az utak hossza kell. Ez az egyik. A másik pedig, hogy az út az út megtalálásához, egy meghatározásához, megtalálásához, ahhoz elegendő minden egyes táblázat kockához, ezen a minimális értéken kívül felírni azt a j-t, amire itt a minimumot kaptuk. Elég a minimumot megvalósító j-t tárolni. Ha több is van, akkor egy ilyen is elég lehet. Mert akkor mit tudunk? Akkor azt tudjuk, hogy akkor milyen információnk lesz? Akkor az lesz az információnk, hogy az i csúcshoz a legrövidebb út az úgy vezet, hogy az utolsó előtti csúcs az a J. És akkor hogyan tudunk tovább menni? Hát megnézzük a J-nek a korábbi oszlopbeli helyét, és megnézzük, hogy ott mit raktunk el a J-hez, mint megelőző csúcsot. És így tovább. Tehát akkor kellenek az előző oszlopok, és azokon szépen visszamászkálva végig tudjuk hátrafelé leolvasni, hogy mi az út. És az azért jön, akkor így mindig csak egy-egy csúcsot kell elrakni, és nem kell minden egyes kockához a teljes utat eltárolni. Jó. Na most itt ez az enkőbb lépésszám, most itt igazából ugye nem tértem ki arra, hogy pontosan hogy van megadva a gráf, és hát leginkább nem használtunk róla, vagy hát azt használtuk, hogy ezeket az élsúlyakat el tudjuk szépen érni. Tehát ez leginkább a mátrixos megadásra volt igaz ez az enkőbös lépésszám. Mi van, ha éllistával adott a gráf? Éllistás megadásnál. Ugye ott, ahol a minimumot számoljuk, ott igazából vagy előre azt kéne, hogy csak azokat kéne nézni, ahonnan vannak a jó élek. Ez egy kicsit persze nem olyan egyszerű, mert ez most valahogy a fordított éllistára van szükség. Mindesetre házi feladat meggondolni, hogy olyankor egy ordo enszer es lépésben ez megvalósítható. És ez egy házi feladat. Jó. Mert ehelyett, amit inkább szeretnék mondani, az egy másik algoritmus, nevezetesen a másik problémára, arra, amikor azt akarjuk, hogy az összes pontpár közötti legrövidebb utat meg akarjuk határozni. Tehát itt most az összes pontpár közötti legrövidebb út. Hát megint elsősorban a hossza, és abból aztán hasonlóan vissza lehet majd keresni az utakat. Ezt persze meg tudjuk csinálni. Hát hogy tudjuk megcsinálni ezek után? Hát vesszük ezt a Bellman-Ford algoritmust, és ezt minden lehetséges kezdő csúccsal lefuttatjuk. Ugye? Tehát az egy lehetőség, hogy a Bellman-Ford minden kezdőpontra. Ennek a lépésszáma az persze n-szer ordo n köb lesz, azaz ordo n a negyediken. Jó? És most mutatnék egy olyat, ami n köbbe megy. Ez pedig Floyd algoritmusa. Tehát az összes pontpár közötti legrövidebb út kell, és persze a feltételünk az továbbra is van, hogy nincs negatív kör. Jó. Most először írom az algoritmust, aztán majd kielemezzük. Az algoritmus az egyszerűen három egymásba ágyazó ciklus, és készen vagyunk, úgy többé-kevésbé. Tehát először is tartunk mondjuk egy F tömböt, ami az IJ helyen legyen a súlya az élnek, tehát azt mondom, hogy ha mátrixosan van megadva, akkor a CIJ, tehát ez itt a súly. Súlyozott szomszédossági mátrix. Mondjuk az egyszerűség kedvéért ezt úgy hívom, hogy F1, egy ilyen alsó indexel. Aztán a következőkben az történik, hogy megyünk K megy 1-től N-ig, azon belül az I megy 1-től ennék, azon belül a J megy egytől ennék, és akkor most jön, hogy az F, K, I, J az a minimuma lesz annak, hogy vesszük az F K minusz 1 I K-t plusz a na melyiket? F K minusz 1 K-jét. És akkor mit csinálunk? Vagy, bocsánat, tehát hogy ez az egyik elem, vagy vesszük csak magát az F K minusz 1 I-jét, ahogy az eredetileg volt. Így. Tehát itt kétféle dolognak vesszük a minimumát, és mint ezt mindenki látja, ez egy remek algoritmus, abból a szempontból, hogy gyorsan ki lehet számolni. Miért jó ez? Mit csinál? Tehát az állítás az az, hogy ez jó, azaz az FKIJ érték az a legrövidebb olyan I-ből J-be menő út hossza, ami csak az 1, 2, K pontokon mehet át. Odaírom, hogy nem kell mindegyiken átmenjen. Na jó, akkor ezt most lefordítom magyarra. Tehát a következő az állítás, hogy amit itt ez a külső ciklus igazából számol, eddig lett volna kettőtől. Aha, és akkor azt kettőtől kéne indítani. Nem, jó, ez így. Hogy azt mondjuk, hogy nézzük, az I-ből a J-be el akarunk menni, de megmondom, hogy mik lehetnek a közbülső csúcsok. Igen, az a baj, hogy ez az F1-nek kéne F0-nak lennie, és akkor már jó lesz. Ugye az kell, hogy itt legyen egy nullás, amikor a K egyenlő 1, akkor itt kell nekünk a nullás. Tehát ugye hogy tudunk az I-ből a J-be menni? Hát vagy úgy, hogy nincs egy darab közbelső csúcs sem. Tehát először nézhetjük azt, hogy csak úgy direktben. Ez az F0, ennek az élnek a súlya, ha van, vagy végtelen. Utána megengedjük azt, hogy az egyes nevű ponton átmenjünk. Ez a következő, ez az F1, amit tud, az, hogy megnézi az olyan utat, ami az egyen átmegy, meg olyan utat, ami nem megy át semmin sem, és ezek közül veszi a jobbat, azt, amelyik a kisebb. Ugye? És hát általában meg azt csináljuk, hogy ha ez most, tehát ugye a bizonyítás az az, hogy az F0-ra ez igaz, tehát egy indukciós bizonyításunk van, világos módon az F1-re is, hiszen az ezt a két lehetőséget veszi figyelembe, ugye itt, hogy megyünk az I-ből az 1-be, és aztán az 1-ből a J-be, tehát az egyszerűen ez a két él, vagy ez. És általában pedig azt kell nézni, hogy hogyan mehetünk. Mi történik akkor, amikor megengedem, hogy az első K-csúcs mindegyike használva legyen, de nem muszáj. Hát akkor két esetem van, vagy használom a K-adik csúcsot, vagy nem. Ez a dolog, ez azt jelenti, hogy nem használom a K-adik csúcsot. Ez az FK-1-es. Ugye, tehát az FK-ra, ugye az FK-1-IJ, ez annak felel meg, ez a legjobb olyan, legjobb, amikor amikor a K-t nem használjuk. Ugye ez már indukciós feltevés szerint ezt tudjuk. És hát hogy néznek ki azok az utak, amikor a K-dik csúcsot használjuk? Hát úgy néznek ki, hogy vagyunk az I-ben, elmegyünk valahogy a K-dik csúcsba, és aztán onnan a J-be. És akkor ennek itt van egy darabja, ami az I-től a K-ig megy, de ebben persze nincs benne már a K-dik csúcs menet közben felhasználva. Tehát ebből a legjobb ez az FK-1-es IK, mert az I-ből akarok elmenni a K-ig. Ugye, tehát erre a legjobb érték ez itt az FK-1IK. És a K-ból a J-be pedig úgy tudok legolcsóban eljutni, hogy veszük az FK-1KJ-t. Mert már ott sem használhatom a K-t, mint belső csúcsot. És hát világos, hogy akkor a lehető legjobb, amikor a K-dik csúcsot is szabad használom, az vagy úgy néz ki, hogy nem használom a K-dik csúcsot, és akkor az volt a legjobb. Ha használom a K-dik csúcsot, akkor viszont ez lesz, mert az I-ből a K-ba és a K-ból a J-be a lehető legolcsóbban érdemes elmenni. És akkor ez a két eset együtt adja a dolgot. Tehát az FK-1IK plusz az FK-1KJ, ez az, amikor a legjobb olyan, amikor a K-dik csúcson átmegyünk. És akkor mi a válasz az eredeti kérdésre? Tehát mi a válasz az algoritmusnak a problémára? Hát nyilván az utolsó, az Fn tömb lesz a válasz, mert az ugye annak felel meg, hogy minden csúcsot megengedünk közbelső csúcsnak, és azok közül van kell a legkisebb. Tehát az algoritmus eredménye az az Fn tömb, hogy akkor itt már minden csúcson átmehetnek az utak. És hát akkor ezzel beláttuk azt, hogy tényleg ez az algoritmus jó, és a végeredményként az Fn-et kell, hogy kiadjuk. A szokásos persze, hogy nincs szükség arra, hogy az összes F-tömböt eltároljuk, hanem megint csak elég belőlük az előző meg az aktuális. Tehát a megjegyzések megint, hogy elég az előző... és az aktuális F-tömb, ahhoz, hogy az utak hosszát kiszámoljuk, és ha magukra az utakra kíváncsiak vagyunk, akkor megint ugyanazt kell eljátszani, mint az előbb, hogy el kell raknunk azt, hogy amikor a K-dik generációnál vagyunk, hogy éppen a K-t azt használtuk, vagy nem használtuk. Tehát, hogy az volt a jó, hogyha a K-n átmegyünk, vagy nem. És akkor abból megint visszafejthető. És hát ugye az világos, hogy ennek a lépésszáma mennyi. Tehát van három darab egymásba ágyazott N hosszú ciklus, tehát ez ordo N-köbös. Viszont vegyük észre, hogy ennek azért nagyobb tárterület kell, mint a Bellman-Fordnak. Tehát ugyan a lépésszáma ugyanaz egy általánosabb feladatot old meg, de nagyobb hely kell neki. Tehát ezért, ha nem az általános feladat kell, akkor célszerűbb a Bellman-Ford. Tehát a mai harmadik algoritmusunk az Dijkstrától származik. Dijkstra algoritmusa tehát a következő van, hogy adott a G-gráf, amiről, tehát adott a G-gráf, meg adott megint egy kezdőpont, ahonnan nézzük a távolságokat. Tehát a csúcsok azok továbbra is mondjuk 1-től N-ig, és akkor mondjuk a feltétel az az, hogy a feltétel az most az, hogy nem az, hogy ne legyen negatív kör, ami alapvetően szükséges, hanem ennél még többet fölteszünk, nevezetesen az, hogy negatív élsúlyok sincsenek. Tehát a feltétel az az, hogy az élsúlyok, tehát az, hogy nem negatívak, egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy pozitívak. Tehát minden élnek a súlya pozitív, nincsen nulla vagy negatív. Lehet nulla is, egyébként akkor egy kicsit bonyolódik a dolog, de nem vészesen. És amit szeretnénk, az a feladat az az, hogy az egyes csúcsból a többibe legrövidebb út, megint amit ténylegesen felírok, az út hossza lesz csak, és megint a hasonló trükkel meg lehet határozni magukat az utakat is. A következő, ez is igazából egy dinamikus programozásos megoldás, csak egy kicsit bonyolultabb az előzőeknél. A következőt csináljuk, hogy a csúcsaink azok két kategóriával lesznek, van, amiről már úgy deklaráljuk, hogy ez kész van, ennek tudjuk a távolságát, legrövidebb út hosszát az egyből, van, aminek még nem tudjuk. Mindehhez tartunk majd egy, most csak eleve egy lineáris tömböt gyártunk, a D I az egyszerűen úgy indulunk, hogy ez kezdetben megint csak az egyesből ide mutató élnek a súlya lesz, tehát a C1i, vagy hát végtelen, hogyha ugye ez nincsen, tehát ez a, tehát ide érem, hogy végtelen, ha nincs él. És úgy indulunk, hogy a kész halmazunk, tehát azok a csúcsok, amik készen vannak, hát abból kezdetben mi az a csúcs, aminek tudjuk azt, hogy milyen messze van az egyestől, nyilván maga az egyes, tehát úgy indítjuk, hogy ő az egyes. És akkor az a célunk, hogy előbb-utóbb mindenki belekerüljön ebbe a kész halmazba, és ha belátjuk, hogy azok tényleg jók, akkor ténylegesen készen vagyunk. Tehát a következő csinálja az algoritmus, hogy legyen x az egy olyan csúcsa a gráfnak, tehát a V-ből, hogy az x az nincs benne a kézben, de a dx érték ilyen feltételek mellett minimális. Tehát vegyük a nem kész csúcsok közül azt, amire ez a D érték a lehető legkisebb. És akkor az algoritmus Dijkstra azt javasolta, hogy akkor csináljuk a következőt, hogy ezt az X-et vegyük bele a kézbe, tehát akkor legyen a kész, az legyen a kész unió, ez az X, és a D tömböt azt frissítjük a következő módon, hogy a DI az legyen, van krétám, csak nem fog, minimuma a következőknek. Tehát egyrészt a pillanatnyi DI érték, tehát az, amit eddig tudtunk, vagy pedig az, hogy vesszük a DX-et, ez az X, ez a frissen kész csúcs, és ehhez hozzáadjuk az X-ből I-be menő élnek a súlyát. Tehát ennek a két dolognak közül vesszük a kisebbet. És akkor ezt a dolgot ismételjük. Akkor megint választunk egy olyan csúcsot, ami még nincs kész, és a D-je a lehető legkisebb, készé nyilvánítjuk, frissítünk, és így tovább. Minden körben Tehát ezt ismételjük, amíg kész egyenlő V nem lesz. Tehát amíg mindenki nincs kész, és akkor az algoritmus is kész van. Tehát az állítás az az, hogy az algoritmus végén a D értékek azok ténylegesen az egyből odamutató legrövidebb utak hosszai. És akkor ezt most be is fogjuk látni. Tehát az állítás, hogy az algoritmus végén ugye ez világos, hogy vége lesz, mert minden lépésben valaki belekerül a kézbe. Ha több azonos értékű X is van, akkor valamelyik. Ha több minimális is van, akkor valamelyik, mindegy, hogy melyik. Az algoritmus végén DI egyenlő az egyből I-be menő legrövidebb út hosszával. Persze az előbb nem mondtam, de persze ott a Belmont-Fordnál, meg itt is, meg a Freudnál is mindenütt ez ugye akkor érdekes, amikor ténylegesen el is lehet jutni a kezdő csúcsból minden más csúcsba. Ahol nem lehet eljutni, hogy nyilván végtelen értékeket fogunk kapni, de hát azt igazából ugye előzőleg akár egy szélességi bejáráson meg tudjuk állapítani, hogy te hova lehet eljutni belőle, és csak azokba akarunk távolságot meghatározni. Na, most akkor ezt fogjuk belátni. Ja, azt itt nem mondtam, hogy ezt, bocsánat, hogy ez a frissítés, ez a DI frissítés, ez kell minden olyan íre, ami még nincs kész. Természetes módon. Tehát ezt eljátsszuk minden. Tehát minden. Na. I nem elemek készre. Tehát azokat frissítjük mindig, akik még nincsenek készen. És most azt fogjuk belátni, hogy amikor valaki belekerül a kézbe, akkor az azért, mert akkor az a D érték ez már valóban jó, és akkor persze utána később nem is fog változni. A bizonyítás az indirekt módon történik. Tegyük fel, hogy nem igaz. Akkor van az algoritmus során egy első olyan csúcs, ahol ezt elrontjuk. Tehát legyen X az első olyan csúcs, amire a DX, azt mondom, hogy az nem jó, abban az értelemben, amit az állítás állít. Az első olyan, elsőt azt meg úgy írtam, hogy az algoritmus futása során. Tehát arról van szó, hogy az X előtt mindenki úgy került bele a kézbe, hogy neki már tudtuk a jó távolságát az egyes csúcstól, az X az első, akinél lesz hibás. Be fogjuk látni, hogy ez nem lehet. Akkor legyen mondjuk kis dx, legyen az igazi legrövidebb út hossza. Dx legyen a legrövidebb út hossz. Út hossza egyből x-be. Tehát akkor ugye a feltevésünk szerint a nagy dx az nem egyenlő, sőt határozottan nyilván nagyobb, mint a dx. Mint a kis dx. Na most akkor képzeljük el, hogy az algoritmusunk futott. Tehát itt van a gráf. Itt van az egyes csúcsa. Itt van a már kész halmaz. Nézzük azt a pillanatot, amikor éppen az X-et késznek akarja nyilvánítani az algoritmus. Akkor az X az még itt kívül van. Jó, tehát nézzük az az állapot, tehát amikor az algoritmus az X-et választja, ott, hogy a kézbe kerüljön. Nézzük ezt a pillanatot, és azt kell, majd arra kell jutnunk, hogy akkor végse az X-et választaná igazából az indirekt feltevésünkből. Na most nézzük az egyesből az X-be, nézzük a tényleges legrövidebb utat, az hogy megy. Hát az úgy megy, hogy hát az egyes az a kézben van, tehát akkor egy darabig megy a kézben, aztán valahol kilép, néhányat ott kacskaringózik, aztán megy oda. Tehát vegyük az egyből X-be a legrövidebb utat. Ezen legyen Z az első olyan pont, ami nincs a kézben. Tehát, hogy elindulok az egyestől, a Z az első, amikor nincs a kézben. Utan Z az első, ami nem eleme a késznek. Ugye ilyen csúcs van, mert maga az X az ilyen, mert még nem raktuk be őt a kézbe. Tehát az lehet, hogy a Z az X, de lehet, hogy még korábban van, mint itt az ábra mutatja. És akkor nézzük, vegyük az őt megelőző csúcsot, az legyen az Y. Y az az úton a Z előtti. Akkor persze ő benne van a kézben, mert az Z volt az első, ahol kiléptünk. Az Z az eleme a késznek. Na, és akkor most csak föl kell írni, hogy mi mindent tudunk. És ha nem rontjuk el, akkor kijön. Ja, nem kell törölnöm. Igen? Y, bocsánat. Akkor leliftezzük. Igen, köszönöm szépen. Ugye ez természetesen itt az Y-nak akart lenni. És akkor vissza. Na, akkor most nézzük meg, hogy mit tudunk a különböző távolságokról. Hát ugye van ez a dx, amit az x-re éppen, ami az algoritmus tud az x-ről. Ezt tudjuk, hogy ez határozottan nagyobb, mint a legrövidebb útnak a hossza az x-ig. Igen. Az viszont, na most melyiket akarom? Ne szúrjam el a betűket most már. Ez viszont biztos, hogy nagyobb, vagy nagyobb egyenlő legalább, mint az, hogy, mint hogyha csak nézzük Z-ig a dolgokat, nevezetesen vegyük azt, hogy a D, veszük az Y-ig az út hosszát, és adjuk még hozzá az YZ-élnek a hosszát. Ugye, mert ez egyszer azt jelenti, hogy a Z-től X-ig terjedő útról egyszer elfeledkeztünk, egyszerűen ez csak az útnak az első szakasza. Ugye ez lényegében, ez itt a Z-ig tartó hossz az útnak. Na most az Y az benne van a kézben, tehát ez ugyanaz, mint amit az algoritmus tud róla, tehát ő a nagy DY. Plusz ha vesszük ezt a CYZ-t, ez a kettő így együtt, hogyha ránézünk, ez pont olyan, amiket a nagy DZ értéknél számolunk. Tehát, hogyha azt a sort nézik, ott most akkor a X helyett van Y-unk és a Y helyett Z-nk. Tehát ez mindesetre, amit tudunk a Z-ről, amit az algoritmus tud a Z-ről, az ennél nem lehet nagyobb, mert az ilyeneknek a minimumából állt. Tehát ez legalább annyi, mint a DZ. Ugye, tehát ez itt az algoritmus miatt. Az ott egyszerűen az út tulajdonsága volt, ez meg azért, mert hogy az Y az benne van a kézben. És akkor a feltevésünk miatt, hogy arra már még jó volt. De akkor most mi mit kaptunk, hogy most ennek a hosszú sornak a két szélét nézi az ember, meg közben a relációjeleket, akkor ebből az derült ki, hogy ezek szerint a dx az határozottan nagyobb, mint a dz. Na de hogyha ez a helyzet, akkor az algoritmus nem az X-et fogja késznek nyilvánítani, mert ő veszi a legkisebb olyat, ami még nincs kész, tehát aminek a legkisebb a D értéke azok közül, akik nincsenek kész. De viszont a Z sincs még kész, meg az X sem, hát akkor az X az nem győzhet, nem lehet az X a jó. Tehát ebben az esetben akkor az algoritmus nem. X-et veszi, hanem Z-t. És hát ez egy ellentmondás, azt mondtuk, hogy még nézzük azt a pontot, amikor az algoritmus az X-et venné bele a kézbe. Tehát akkor ez itt ellentmondás, azaz az indirekt feltevésünk hibás, tehát az állításunk igaz. És akkor ezzel beláttuk azt, hogy az algoritmus végén minden remek lesz. Na most ez nem tudom, kit mennyire győzött meg, azért nézzük meg egy pici példán is, hogy is működik ez a dolog. Az se sokkal meggyőzőbb, de legalább az ember látja akkor, hogy mi van. Tehát itt van egy... Nézzünk egy példát. Tehát rajzolom a gráfot, mondjuk ennek itt 4-es súlya, ez itt 1, az ott 4, ez itt 3, fölmegy egy 2-es, keresztbe egy 3-as, arra még egy 5-ös, és akkor ez itt az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös csúcsunk. Tehát ezek itt a csúcsok, ezeket csak bekarikázom, hogy ne keverjük össze a súlyokkal, a súlyok meg a súlyok. És az 1-esből való távolságokra vagyunk kíváncsiak. Tehát akkor nézzük, hogy alakul ez a D-tömb, meg hogy alakul a készhalmaz. A D-tömb, tehát akkor van neki ugye egy 1-es, egy 2-es, egy 3-as, egy 4-es, meg egy 5-ös koordinátája. Hát az első körben, a kezdeti értéknél, hát az 1-esnek a, ugye csak a C, tehát a súlyokat kell beírni, az 1-esnek saját magától az 0, 1-ből a 2 az 4, 1-ből van egy él az 5-ösbe, az megy 3-mal, és a 3-as 4-esben nincs, tehát azok végtelenek. És a kész volt maga az 1-es. Tehát ez a kezdeti értékadás. És akkor most mi történik? Akkor az történik, hogy itt azokból az oszlopokhoz, amik nem készbeli elemhez tartoznak, tehát most jelen esetben az 1-es kivételével mindenki, megkeresjük, hogy hol látjuk a legkisebb elemet. Itt. Ugye ez a 3-as. Tehát akkor az fog történni, hogy akkor az 5-ös csúcsot belerakjuk a kézbe, tehát itt akkor az lesz, hogy akkor ehhez hozzávesszük az 5-öst, tehát a következő lépésben már 1-es és 5-ösünk van kész. És hogyan, mi történik a frissítéssel? Hát ugye azt kell nézni, hogy minden egyes csúcsra azt kell megnézni, ezt a második tagot kell megnézni, és hasonlítani majd az eredeti értékhez, hogy az jobb-e nekünk, hogy eljöttünk az 5-ösbe 3 egységért, és onnan egy éllel még tovább megyünk. Tehát az 5-ös csúcsból ugye tudunk menni például a 2-esbe 2 egységnyi dologgal. Tehát akkor, hogyha így jönnénk, akkor az 3 meg 2 az 5-öt adna, az nem jobb, mint a 4-es, tehát ott a 4-es nyert. A 0-as az 1-esnél az mindig marad 0-as, ezzel nem történik semmi. Mi lesz a 3-as csúccsal? Hát ott a végtelen játszik az ellen, hogy az 5-östől tartozó 3-as plusz ez a 3 súlyú él, ami 6, tehát akkor az ott 6-os lesz. És mi van a 4-esnél? Ott pedig 3 meg 5 az 8. 8, és hát persze, ami már kész volt, az már nem fog változni. Tehát az már nem nyúlunk. És akkor most nézzük, hogy ugye a nem készek az a 2-es, 3-as, 4-es csúcshoz tartozó, tehát ezek az oszlopok. Melyik, hol van a legkisebb? Az a 4-es érték benne a legkisebb. Tehát akkor a 2-es csúcs kerül bele a kézbe a következő menetben. Tehát akkor itt az 1-es, 5-ös után még ide jön a 2-es is. És akkor most a 2-es csúcson keresztül próbálunk frissíteni. Tehát azt nézzük meg, hogy ha ez a 4-eshez hozzáadjuk a 2-ből kimenő, adott helyre menő élet, az jobb-e, mint ami már eredetileg volt. Hát ugye csak a 3-as meg a 4-es csúcsot kell frissítenünk. Mi van a 3-as csúccsal? 3-as csúcshoz, hogyha 2-esig eljutottunk 4 egységért, onnan még plusz 1-el el tudunk menni a 3-asba, tehát az 5 lesz, ami jobb, mint az ott levő 6-os, tehát akkor ezt fölülírjuk, hogy akkor az ott 5-ös lett. A 4-es csúcsba pedig, hát a 2-esbe elmentünk 4 egységért, onnan a 4-esbe végtelenért tudunk menni, Tehát a 4 plusz végtelen az nem lesz kisebb, mint a 8, tehát ott marad a 8-as. És hát ezek a 0, 4, 3 azok maradtak, mert azokat már többet nem bántjuk. És most megint a megmaradt nem készek közül kell választani a kisebbiket. Ugye ez jelen esetben az 5 és a 8 játszik még, ebből az 5-ös nyer. Tehát akkor az 5-ös, tehát a 3-as csúcs kerül bele a kézbe. És akkor most az 5-ös, vagy a 3-as csúcs segítségével próbálunk frissíteni, úgyhogy a 3-asba tudjuk, hogy eljutottunk 5 egység áráért, és akkor a 3-asból egy élen kell még mennünk, és most már csak a 4-es nincs kész, tehát már csak azt kell megnéznünk, és az 5 meg 4 az 9, az több, mint a 8, tehát akkor ez nem javult, tehát itt marad a 8-asa, ami volt. És hát akkor a legkisebb nem készbelit rögzítjük, ami ugye most már maga a 8-as, és akkor mindenki kész van, és akkor mi is. És akkor ezek a legrövidebb úthosszak. Azon el lehet merengeni, hogy ezen a gráfon ez tényleg jó, de hogy az előbb ugye bebizonyítottuk, általánosan is jó. Igen? Ha csak nem rontottam el valahol. Igen, nem 8-as van, hanem 4-es van, köszönöm szépen. Túl sok a szám. Jó, tehát akkor így működik az algoritmus, hogy lássuk is, hogy milyen. És ez most már tényleg itt elég megint csak azt a két sort tartani, tehát az előzőt meg az újat tartani, meg a kész halmazt kell valahogy nyilván tartani, hogy mi van kész és mi nincs kész. Jó. Na most akkor nézzük a lépésszámot. Hát az algoritmus az úgy indul, hogy először a D-tömböt föltöltjük az egyesből kimenő súlyokkal. Ez nyilván lineáris, tehát ordó n lépés lesz, ugye n az a gráf csúcsainak a száma. Aztán nézzük, hogy utána mi történik. Hát ugye hányszor fut le ez a dolog, minden egyes körben valaki belekerül a kézbe, sőt, eredetileg az egyes már ott is van, tehát mindesetre legfeljebb n-szer fut le, tehát n-szer megy körbe a dolog, tehát akkor van egy plusz n-szer, és mennyi? Tehát mit kell csinálnunk? Egyrészt kell minimumot választanunk, amikor kiválasztjuk az x-et, hogy mi a legkisebb, azt most már tudjuk, hogy mennyi lépés, megint hát n, igazából kezdetben n-1 elemből kell, aztán egyre kevesebből, de az mindesetre az legfeljebb, mondjuk n-1, ez itt a minimum keresés, mármint az x kiválasztása, és aztán még van a frissítés része. Ugye egy csúcsnak a frissítéséhez két dolgot kell megnézni, az konstans lépés, és hány csúcsot kell frissíteni, az összes nem kész csúcsot, ami legfeljebb n-1. Ezek itt a frissítések. Mármint n-1-szer konstans. Jó? És akkor ez most mennyi összesen? Ugye itt az elején van egy lineáris tag, itt van n-1, meg itt is van egy konstanszor n-1, ez becsülhető fölülről egy konstanszor n-nel, azt én külön megszorozzuk egy n-nel, tehát ez konstanszor n-négyzettel becsülhető fölülről, tehát ez a dolog, ez ordó n-négyzet lesz. És akkor a kérdés az az, hogy hol tudunk ezen még nyerni valamit? Tehát ugye itt most igazából egyrészt mátrixszal volt megadva a gráf, mert valójában annyit használtunk csak a súlyokról, hogy azokat el tudjuk mindig jól érni. Tehát ugye mitől lett ez n-négyzet? Két dolog miatt, a sok minimum kereséstől, és ettől a sok frissítéstől. Na most a frissítéseken ugye hogyan tudunk nyerni? Hát, hogy amit én itt a példánál csináltam is, hogy azért nem néztem én végig az összes nem kézbeli csúcsot, vagy hát volt, amikor ízni, tehát az ember azon ugorhat azokon, ahova tudom, hogy az x-ből nem megy él. Tehát ha az x és az y között nincs él, akkor az a cxi az úgyis végtelen lesz, tehát az egyszerűen érdemes ezzel foglalkozni. Tehát azt lehetne úgy finomítani az algoritmust, hogy nem a minden i nem eleme készre vesszük, hanem Ezek közül csak az olyanokra, ahol az X-ből az Y-be megy él. Ez persze akkor segít, ha éllistánk van, mert akkor az X-nek az éllistáján kell csak végigmenni, és csak azokat kell frissíteni. És akkor ezen annyit tudunk nyerni, hogy akkor összesen az ilyen frissítő lépések száma az valahogy az élszámmal lesz arányos, és nem N-négyzettel, amivel nyerhetünk. Ez az egyik dolog. A másik viszont ez a minimumkeresés. Ugye mi történik? Vannak ezek a számok. Választunk közülük egy minimumot. Aztán utána néhányat átírunk, és megint keresjük a maradékból a legkisebbet. De hát igazából az előbb már összehasonlítottunk közülük egy csomót, és esetleg azok nem is változtak. Tehát az ember úgy érzi, hogy itt időnként fölöslegesen dolgozik. És ez részben igaz is, vagy hát attól függ, és igazából arról lesz most még szó, hogy ha megfelelő módon tartjuk az értékeket, megfelelő adatszerkezetet használunk, akkor ezen igenis tudunk nyerni, vagy tudhatunk nyerni az esetek jelentős részében. Most ahhoz, hogy ez mire van szükségünk, azt először átgondoljuk, aztán majd utána nézzük magát az adott szerkezetet. Tehát, hogy most arról van szó, hogy a sokszori minimumkeresést ügyesebben hogy lehetne megcsinálni. Hát ugye ez, tehát mi az, amire szükségünk van igazából? Szükségünk van arra, hogy adottak valami értékek, amik akár ezek a konkrét D értékek, vagy akármi más. Tehát vannak valami számok, mondjuk. És amit akarunk, hogy a legkisebbet ki akarjuk közülük venni, ugye ez, amikor a legkisebbet kiveszem és berakom a kézbe, ő többet már nem játszik. Tehát a művelet, tehát a, mondjuk azt, hogy a szükséges műveletek, az, hogy a legkisebbet hát elvesszük és töröljük közülük. Tehát azt kivesszük közülük. És a másik pedig az, hogy a frissítések során ugye az történik, hogy egy-egy értéket azt csökkenteni tudunk csak. Soha nem mennek fölfelé ezek a D-értékek, mindig csak csökkennek. És valami adott értéket csökkentünk. És hát persze valahogy valami azt a megfelelő struktúrát, azt elő is kell állítani. Na most következőt fogjuk csinálni, hogy lesz nekünk egy olyan adatszerkezetünk, ami a következőket fogja tudni, hogy az adatszerkezet felépítése hát ugye, tehát az, hogy a kezdő értékekkel, a D-vel mit csináljunk, ugye az jó lenne, ha nem lenne lényegesen több, mint amennyi ott is volt a kezdeti értékadás, tehát azt szereti az ember, ha az továbbra is ilyen ordo n lépésbe menni fog. A legkisebbet töröljük, ezt úgy szokták rövidíteni, hogy min tör, mint hogy a minimumot töröljük belőle. Ebből azt fogjuk tudni csinálni, hogy ez egy logaritmikus lesz, ordo log n lépés lesz. A érték csökkenés az a fogyaszt eljárás névre fog hallgatni, ami szintén ordo log n lesz. És akkor, ha van egy ilyenünk, akkor mit kapunk a lépésszámnak? Tehát ilyet használva, és éllistát is, tehát hogy a gráf az éllistával van adott, A lépésszám. Hogy fog alakulni? Hát továbbra is lesz egy ilyen kezdő ordó ennünk, mert az a D kezdőértékeket feltöltjük, felépítjük ezt a adatszerkezetet, az ordó N. Aztán utána mi történik? Hányszor kell majd minimumot keresnünk? Hát a minimum keresés az mindig azzal jár, hogy megkeressük a minimumot, azaz ahhoz használjuk, hogy melyik csúcs kerüljön be a kézbe. Tehát azt annyiszor, ahány csúcs van, annyiszor fogjuk használni. És hát a darabját meg tudjuk oldani logaritmikus költséggel, log-n-nál, akkor az úgy nagyon jó. Tehát akkor lesz belőle egy n-szer ordó log-n-ünk. Ez mindig ez itt a minimum keresés. Minimum keresés. Tehát amióta az előbb volt az első n-szer n-1-es tag, azt akkor, ha van egy ilyenünk, azt le tudjuk tornázni n-szer log-n-re. És aztán még vannak a frissítések. Hát az meg mennyi? Ugye egy csúcsnál, amikor az X-et beleraktam a kézbe, akkor hány másikat kell frissítenem? Annyit, ahány él megy ki belőle, legfeljebb annyit. És a frissítés pedig ezzel a fogyaszt eljárással működik. Tehát ez egyszerűen annyi lesz, hogy a... Hogy mondjuk azt, hogy az élszámszor az ordó log-n. Ugye ez meg a frissítések. Mert ugye minden csúcsnál fogszámnyit kell frissítenem, tehát az összeadva az összes csúcsra, ugye az akkor az éleknek a kétszerese, ha irányítatlan, ha irányított, akkor az a kimenő élek kell ennek, és akkor az élszám, és mindegyiket meg tudtuk ordó log-n-ben csinálni, tehát akkor ez ennyi. És ha ez tényleg működik, akkor annyit fogunk ebből kapni, hogy mennyit. Van ez az ordó n, aztán van ez az n-szer ordó log n. Ugye az n-szer ordó log n, ez nagyobb, mint az ordó n, tehát igazából az egy konstans szorzóba beleépíthetem, ez nem érdekes. Tehát van ez az n-szer ordó log n, meg van az e-szer ordó log n. Ezt összerakva beviszem az n plusz e-t az ordóba, az n plusz e-szer log n lesz. És akkor ezzel mit nyertünk? Az előző ordó n négyzetes lépésszámhoz képest, mikor nyertünk? Mikor lesz ez kis? Mindig kisebb lesz? Ugye nagyon sok éle van a gráfnak, teljes gráf minden irányba megirányítva, akkor az élszám az n négyzetes. Tehát akkor igazából akkor ez még rosszabb is, mert akkor itt n négyzetszer log n van. De ha kevesebb éle van, akkor ez az n plusz e-szer log n, ez kisebb tud lenni, mint az n négyzet. Tehát, hogyha nincsen nagyon sok éle a gráfnak, akkor ez egy jobb, hatékonyabb algoritmus lesz. Na most persze ahhoz, hogy ez egy értelmes algoritmus legyen, ehhez ki kéne töltenem azt az adatszerkezet részt, hogy akkor ez most mi is, meg hogy. Hát megpróbálom elkezdeni, de annak nem fogunk a végére jutni. Tehát a szerkezet, ugye ilyesmivel mindenki találkozott már minden formában. Tehát általában ugye egy adatszerkezetnél meg kell mondani azt, hogy milyen típusú adatokról van szó, akár egyformákat tárolunk, vagy különböző dolgokat tárolunk. És aztán valahogy első közelítésben meg kell mondani a műveleteket, hogy miket akarok velük csinálni, és aztán külön jön a megvalósítás. Tehát akkor most jön egy ilyen, kicsit messzebbről nekifutunk az adatszerkezetnek. Szerkezetek. Tehát az adatszerkezeteknél úgy általában az ember megmondja, mond valami adattípust, vagy akár többet is, és vagy típusok, és mond műveleteket, hogy miket akar velük csinálni. Ez az absztrakt szintje a dolognak, amit itt az előbb leírtam. Például, hogy föl kell építeni, hogy számokat akarunk benne tárolni, föl kell építeni, legkisebbet akarunk törölni, konkrét elemet akarunk tudni csökkenteni. És ha az ember tudja, hogy miket akar, akkor utána a dolognak egy másik szintje az az, hogy akkor ezt hogyan lehet megvalósítani. És akkor külön van a megvalósítás itt. Nézzünk egy példát, ami, hát ugye a legegyszerűbb az ilyenek azok a, nem tudom, egy lista, ahol az ember akarja mondjuk mindig, akarja tudni az első elemet, meg bármire a következő elemet, meg tudni akarja, hogy vége van. És akkor ez van az absztrakt szinten, a felső szinten, aztán, hogy ezt megvalósítani, ezt meg tudom valósítani egy tömbbel, meg tudom valósítani láncolt listával, az egy másik dolog, hogy de persze a lépésszám az múlhat rajta is. Nézzünk egy ennél kicsit bonyolultabb példát, ami sokszor elő fog jönni, a bináris fákat. A bináris fánál, ami műveleteket akarunk, tehát egyféle adatot tárolunk benne, a műveletek azok, hogy kell tudni, hogy mi a gyökér, meg mindenkinek van egy már akinek, van egy bal fia egy csúcsnak, meg van neki egy jobb fia, vagy jobb bal fiú és jobb fiú. És ennyi. Most az ember ezt hogy képzeli el? Hát természetesen úgy képzeli el, hogy van nekünk egy, tehát inkább rajzolni fogom, van egy kiinduló pontunk, ez a gyökér, annak lehet egy vagy két, vagy akár nulla fia is. A csúcsok azok szinteken vannak, él, az mindig a következő szintre megy, és akkor minden csúcsnak, csúcsból két él megy, vagy legfeljebb két él megy a következő szintre. Ebből az egyiket úgy hívom, hogy bal, a másikat úgy hívom, hogy jobb. És akkor a hozzájuk tartozó csúcsok, azok adják a bal fiát a csúcsnak, meg a jobb fiát. És akkor ezt az ember ilyen családfaként képzeli, aztán lehet, hogy neki itt csak egy bal van, neki meg egy jobb, neki meg mind a kettő, neki meg ott mindenki. Tehát valami ilyesmi. És akkor ez itt egy bináris fa. Vigyázni kell arra, hogy amikor csak egy gyerek tartozik a csúcshoz, nem mindegy általában, hogy az bal oldalon van, vagy jobb oldalon van. Tehát ténylegesen megkülönböztetjük általában a bal fiút, meg a jobb fiút. Na, ez a bináris fa, amit persze nyilván legkönnyebb valami mutatókkal megvalósítani, de különösen speciális esetben, mint látni fogjuk, tömbbel is nagyon kellemesen lehet csinálni. Most mi ennek egy fajtájával fogunk barátkozni, nevezetesen a teljes bináris fával. Mit hívhat az ember teljes bináris fának? Tehát a teljes bináris fa. Hát az ember leginkább azt szeretné rá mondani, hogy az olyan, hogy egy darabig mindenkinek megvan mind a két fia, aztán egyszer csak vége van. Na most ezzel az lenne a baj, hogy hát így akárhány csúccsal nem tudok ilyen fát csinálni. Tehát ezért a teljes bináris fa az egy olyan, hogy veszünk egy ilyet, és ennek így jobb oldalról néhány ágát letöröljük. Néhány csúcsát letöröljük az alsó szintről. Tehát ez úgy néz ki, hogy minden, mondjuk azt, hogy nem levél csúcsnak két gyereke van, kivéve esetleg az utolsó, ugye a levél az, aminek nincsen, amiből nem megy ki él, mondhatnám most, ez is egy elsőfokúak. És a levelek azok az alsó két szinten vannak. És még egyszer, tehát ezt leginkább úgy lehet kapni, hogy vesz az ember egy ilyet, és aztán amennyi ebbe fölösleg van, abból innen néhányat így letöröl. És akkor ennyi. Ez például egy teljes bináris fa. Tehát, hogy jobbról lesz, aljáról leszedünk néhány csúcsot. Jó. Na most, hány csúcsa van egy olyan fának, vagy kérdezted inkább fordítva, az a természetes kérdés, hogy N csúcsot akarunk belerakni egy ilyen teljes bináris fába, milyen mély lesz ez a fa? Log N. Pontosan, körülbelül, nagyságrendileg. Ugye hát hány csúcsa van egy, tehát egyszerűbb azt nézni, hogyha nézzük azt, hogy hány csúcsa lehet. Lehet, ha a legalsó a k-adik szint, mondjuk egyszerűbb talán azt csinálni, hogy a felső gyökeret azt nulladik szintnek hívom, első, és akkor ez itt az aljának k-adik. Hát hány csúcsa van? Hát általában ugye az i-edik szinten, ha az egy teljes szint, azon hány csúcs van? Ugye az i-edik szinten, i-edik teljes szinten. Ugye a nulladikon van egy, az elsőn van kettő, másodikon négy, az i-ediken kettő ad i darab csúcs van. És akkor összesen, hogyha k-adik a legalsó szint, akkor az azt jelenti, hogy a k-1-edik szintig még teljes, ott még senki nem hiányzik. Tehát akkor azt tudjuk, hogy van 1 meg 2 meg stb. Meg 2 ad k-1, ez még az utolsó előtti szint. És mit tudunk, hogy hát legalább egy csúcsnak még kell lenni a utána, tehát ennél nagyobb az n, ez a csúcsok száma. És az persze legfeljebb annyi, mint hogyha az utolsó szint az teljesen tele van, 1 meg 2 meg pont meg 2 a k-adikon. És akkor az ember itt most tudja, hogy hogyan kell kettő hatványokat összeadni, mennyi a 1-től 2 a k-adikonig a kettő hatványok összege? Nem sikerül kiszűrnem a jó választ. Határozottabb reakciót szeretnék. Ugye, tehát ez a következő kettő hatvány mínusz egy. Tehát, hogy egy hiányzik a következő kettő hatványhoz, tehát akkor azt tudjuk, hogy az n az legfeljebb 2 ad k plusz 1 mínusz 1, és nagyobb, mint 2 ad k mínusz 1. Azaz, egyet hozzáadva, a 2 a k-adikon az kisebb, mint n kisebb, egyenlő, mint 2, mármint, hogy n plusz 1, bocsánat, mondom, n egyet hozzáadva. Tehát n plusz 1 az 2 a k-adikon és 2 a k plusz 1 között van, és hát ugye minket igazából az érdekel, hogy az n függvényében a k az micsoda, és hát nagyon helyes, ahogy itt ez el is hangzott, hogy logaritmust kell venni a dologból, és akkor ebből az derül ki, hogy a k az kisebb, mint a log n plusz 1, ami kisebb egyenlő, mint k plusz 1. Tehát akkor ezt azt lehet mondani, hogy hogyha vesszük a log n plusz 1-nek a felső egész részét, ez adja meg a, tehát a fölfelé kerekítem egészre, ez adja meg a k plusz 1-et. És akkor ennyi szintje van egy ilyen teljes bináris fának, ami azért jó, mert ez egy lapos dolog akkor. És hogy ez mire jó, és hogyan lesz ebből nekünk szükséges adatszerkezet, akkor ez majd jön a jövő héten.